Kérlek benneteket, és ahogy szoktuk is, először a gyerekekhez szeretnék szólni. Gyerekek, megtennétek, hogy előre jöttök? Aha, te látsz hátul. Jó, én is látlak téged, rendben. Elfogadom ezt az alkut. De van, aki bátor előre jön. Szia! Jó! A mai alkalommal a felnőtteknek is az igéről fogok beszélni, illetve hát az igének való szófogadásról. Ugye, amikor még pici az ember, akkor nem tud olvasni, de hát a szülei, amit mondanak, az gyakorlatilag olyan, mint az Isten akarata. És a gyerekek még sokszor tényleg úgy is veszik. Van egy ilyen nagyon jó ige Jakab levelében, ami így hangzik, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyetek. Na, felbátorodtatok, sziasztok! Jó? Próbáljuk együtt elmondani ezt az igét. Együtt. Az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyetek. Még egyszer? Az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyetek. Ugye egyszerű. Egy dolog az, hogy hallgatjuk, egy dolog az, hogy megcselekedjük. És nagyon érdekes dolog, hogyha mindenki azt hiszi, hogy ez a kettő ugyanaz, pedig nem ugyanaz. Tehát sokszor úgy gondoljuk, hogy ha megértettük, szüleink mondtak valamit, bólogatunk, persze így lesz. Sokszor még a felnőttek is így vannak vele, hogy azt hiszük, hogy hát ezzel úgy meg is oldódott a dolog, ez könnyen megy. De valahogy az emberi természet miatt mindig valahogy másképp cselekszünk, vagy sokszor hajlamosak vagyunk másképp cselekedni, mint ahogy szeretnénk, mint ahogy mondták nekünk. Mondok egy egyszerű példát. Tegnap Baján jártam, levittem a gyerekeket ifjúságira. Tudjátok, ott van most ifjúsági találkozó, ugye a általános iskolás, középiskolás korosztálynak. Itt gyerekkoromban én sokat nyaraltam Baján. Tegnap kimentem reggel, ilyenkor, majdnem ilyenkor a Dunapartra, és úgy felelevenedtek a régi emlékek. Tudjátok, mi, akik Duna mellett nőttünk fel, vagy nagyon sokat nyaraltunk ott, mint én is, mindenki tudott úszni, és mindenki tudott evezni. Mentem én is nagyapámmal halászni, és nagyon büszkék voltunk magunkra. Tehát úgy, mint a bajaiak, nem tud senki halászlét főzni, úszni, meg evezni. Tehát ez így alap volt. És emiatt volt egy kis elbizakodottság is bennünk. Hogy ó, hát mi ezt tudjuk. Hát nekünk megtanították. És képzeljétek el, ugye ott Bajánál nem olyan szűk a Duna, mint Pestnél. Ugye Pesten biztos többen jártatok, és Bajánál lehet, hogy kevesebben jártak. Igen. Igen. Egész országban ott a legszélesebb. Én úgy csatszolom, hogy ilyen 800 méter széles lehet. Tehát komoly vízmennyiség hömpölyög ott. És hát mi ott remekül éreztük magunkat, jöttünk, mentünk a Dunán, de ugye ott vannak zátonyok, ott vannak kőgátak, ott van híd, és egy ilyen vízmennyiség borzasztó erővel folyik. És mindig mondták, hogy hova ne menjünk, híd közelben ne menjünk, mert az örvény megforgat, hiába tudsz evezni, és mi mindig mondtuk, hogy persze. És egyszer emlékszem arra, hogy az unokatesóm, mert láttam, hogy ott közeledik a híthoz, és hiába tudott evezni, már szegény nem volt ura a csónaknak, és ugye hát felnőttek mentek utána, motorcsónakkal is hozták el onnan, de majdnem nagy baj lett, egyszerűen amiatt, hogy ő csak egy picit ment tovább. Tudta, hogy meddig lehet menni, de ő csak egy picit ment tovább. És pont akkor ugye árvíz is volt, és az elég volt arra, hogy elveszítse az uralmát a csónak fölött, és már sodorja a víz. Ugye kikerült a nagy folyamba. Tehát ugye nagyon kell figyelni arra, hogy komolyan vegyük, amit mondanak nekünk. És ha mond valamit a szülő, az nyilván nem véletlenül mondja, azért mondja, mert ez komolyan úgy gondolja. Egyet értünk. Mi az alapigénk? Az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyetek. Így van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a bátorságot, hogy kijöttetek ide. És szeretném, hogyha kinyitnátok János evangélium a 17. fejezeténél a Szentírást. A mai iget hirdetés az ennek az alapigének a mentén zajlik majd, amit itt Jézus megfogalmaz az igéjével kapcsolatban. Ugye a Biblia a mi hitünknek az alapja. Ez egyértelmű. De hogy hogyan élünk a Bibliával, az nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan foglalkozunk vele. Jézus ezt mondja, János Evangélium a 17. fejezet 8. és 17. versét idézem. Jó? Azt mondja a tanítványairól. Megtalálta mindenki? Tehát János 17:8. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ezt mondja a tanítványairól, befogadták az igét. Aztán később azt mondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Tehát nem elég egyszerűen egy ismeret birtokába jutni, hanem egy változásnak kell az emberben véghez mennie. Ugye Jézus mond ilyet is, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Milyen szép, nem? Hogy a legalapvetőbb létszükségletünkhöz, az evéshez és ezen belül is a kenyérhez hasonlítja az igét, ugye? Vajon miért? Mi történik az igével, ami hasonló, mint ami a kenyérrel történik? Táplál. És gyógyít is nyilván. Belsővé válik, ugye? Befogadták az igét. Ugye? Szoktuk ezt is mondani, hogy valakinek a vérévé válik valamilyen ismeret, tudás. Nézzük meg János Evangélium első fejezetét, hogy mi történik, amikor belsővé tesszük az igét. Miért fontos az ige? Miért nem egyszerűen csak egy telefonkönyv a Biblia, hogy ismerjük, hogy hova kell lapozni, és akkor megnézzük, hogy mit kell adott esetben tudni, hanem ez sokkal több, mint egy telefonkönyv. János Evangéliuma első fejezetében olvasom, tehát ugye azt a kérdést tettem fel, hogy mi történik, amikor belsővé válik az ige. Azt mondja János az első fejezet első versében, kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett. És nélküle semmi nem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. De kicsoda az ige? Gyakorlatilag nagyon érdekes, megszemélyesíti, maga az Isten. Maga az Isten, aki a világot teremtette. Ugye tudjuk azt, hogy szólt, és meglett, parancsolt, és előállott. Tehát az ige, az gyakorlatilag egy élő hatalom. Ugye Jézus ezt mondja, hogy az én beszédeim lélek és élet. Lélek által teremtett. Lélek lebegett a vizek felett. Tehát gyakorlatilag mit fogadunk be, amikor az igét befogadjuk? Magát az Istent. Tehát most gondoljátok meg, bejönne ide Jézus, és szólna hozzánk. Vagy megállna a nappalinkban, és szólna hozzánk. Megjegyeznénk? Hát azt gondolom, hogy igen. És van különbség a között, hogy ő most személyesen szól, vagy pedig a Biblián keresztül szól? Gyakorlatilag nincs. Tehát ez egy óriási lehetőség. Ha megadatott nekünk, akkor kivételezettek vagyunk, ha megadatott nekünk az, hogy megértsük, hogy ez tényleg Isten beszéde. És itt tényleg az Isten szól hozzánk. Ez sajnos nem mindenkinek adatik meg, különböző okoknál fogva. De ha így van, akkor ezzel élni kell, ha már van kenyér. Ugye? Vagy ha gyógyszer hasonlatra mondom, lehet, hogy kitalálnak egy nagyszerű gyógyszert, de ha nem veszed be, nem fog hatni. Ott viríthat az asztalodon, nem fog hatni. Tehát gyakorlatilag Jézussal kerülünk kapcsolatba. Miért hívják Jézust az igének? Tessék? Így van. Meg gyakorlatilag Jézus teljes mértékben azonosult az igével. Ugye, ő is egy új helyzetbe került, mint ember, tehát hiába volt Isten, és hiába Istenként minden működött a mennyben, földi körülmények között, a bűnvilágában Jézusnak is tanulnia kellett. És látjuk azt, hogy Jézus milyen szinten támaszkodott a Szentírásra. Szeretném, ha kinyitnátok az 50. Ézsaiási fejezetet, tehát Ézsaiás 50. fejezetét, ahol Jézus első szám egyes személyében vall arról, hogy neki milyen viszonya van az igével, és azt is láthatjuk majd, hogy hogyan készült fel az ő nagy áldozatára. Ugye, ami az egész Bibliának a kulcs eseménye. Az egész Biblia egy központi esemény köré rétegződik, ez pedig Jézus Krisztus áldozata. De Jézus Krisztus áldozata a gyújtópont, a lényeg, amin minden múlt. Ha ez nem történik meg, akkor tulajdonképpen értelmetlen a hitünk, és semmi összetartó ereje nincs az egész emberi történelemnek, de a mi hitéletünknek sem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Nézzük meg Ézsaiás 50. fejezet 4. versétől az igét. Azt mondja, az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Először eddig olvasom. Egyrészt azt mondja, hogy nem is magamért olvasom, hanem azért, hogy tudjak segíteni. Másrészt azt mondja, hogy megnyitja a fülemet, ugye fölserkenti a fülemet. Megnyitja a fülemet. Ez is mennyire érdekes, nem? Hát Jézus tudta, ott olvasni ismerte a betűket, miért kellett megnyitni a fülét? Ráadásul volt az Isten már, bocsánat, de hátborzongató, hogy olvasom, mondjuk, ha én lennék Jézus, olvasom az ézsaiási igét, és tudom, hogy ezt igen, 600 évvel ezelőtt én adtam igazából, és a saját gondolataim köszönnek vissza most 600 évvel később. Hú, hát azért ez nem akármi. De miért kellett Jézusnak, miért kellett, hogy megnyíljon a füle? Vagy miért kell, hogy nekünk megnyíljon a fülünk? Tessék? De tudjuk, hát mi annyira tudjuk, mint a ladikos fiú, ugye, aki tudott evezni. Hát mi annyira tudjuk. Tudjuk, persze, csak van sodrás. Ugye az élet sodrása, vagy a zaj. Ugye, ami egyszerűen elnyomja a lelki hallásunkat. És idő, amíg tényleg úgy kinyílik arra a fülünk, amit tényleg az Isten akar mondani. Így olvasom tovább. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Tehát itt egy másik lépcső. Egy dolog az, hogy te érted, meg egy másik dolog, hogy nem csak hallgatója vagy, hanem cselekvője az igének, ugye? Tehát az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és arcomat a szaggatóknak. Képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Ezek drámai dolgok, nem? Hát itt van, amit megváltunk, teremtünk, aki szeretetből jön el, és tépik az arcát, meg leköbdösik. Ez annyira megalázó. És ő nem azzal foglalkozik, hogy neki ez mennyire megalázó, hanem azzal foglalkozik, hogy bennünket mentsen. És azzal foglalkozik, hogy az Isten előre megmondott minden lépést, ami fog történni a proféciákban. Ugye tudjuk, hogy Jézusra vonatkozóan legalább 300 direkt profécia van. És még sok-sok olyan, ami tudjuk, nem tudjuk bizonyítani, de tudjuk, hogy Jézusról szól. Az több ezer. Jézus Krisztus, amikor a keresztre készült, akkor emberi segítsége nem volt. Sőt, az Isten jelenléte is elhagyta. Mire tudott támaszkodni? Támaszkodott a bibliai ígéretekre. És döbbenetes erővel tartotta meg az Isten ebben a helyzetben. Tehát gondoljuk meg, amikor esküdöznek a tanítványok, hogy ó, hát mi veled leszünk. Azt mondja, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Igaz? Idézi Zakariás könyvét. Aztán Péter kardot ránt, hogy védje Jézust, amikor jönnek elfogni, és mondja Jézus, hogy avagy nem kérhetnéket 12 seregnél többet az én atyámtól, 12 sereg angyalnál többet az én atyámtól, de hogyan teljesednének be akkor az írások, amelyeknek meg kell lenniük? Ugye? Tökéletesen tudja, hogy most mi következik. Vagy a kereszten is. Ugye imádkozza a 22. Zsoltár igéit, ugye? Én Istenem, miért hagytál el engem? És Jézus Krisztusnak ez adott támaszt, hogy ő tudta, hogy szégyen nem fog vallani, mert előre az Isten kinyilatkoztatta, hogy ez így lesz. Nem is hitte, nem is remélte csupán, tudta. Ilyen biztos alapot tudott neki adni az igére való támaszkodás. És mi azt mondjuk, hogy mi az ige népe vagyunk? Ugye? Olyan emberek, akiknek a hite a Biblián alapul. Mi is ennyire sziklaszilárdan alapozunk az igére? Mert itt nyilván, amikor szombaton összegyűlünk, mindenki egyetért azzal, hogy igaz a Biblia. De amikor belekerülünk élethelyzetekbe, amelyek nem egyértelműek számunkra sokszor, amelyek sokszor váratlanul érnek bennünket, akkor egyszerűen, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én tudom magamról, hogy sokszor nem találom azt a szilárd alapot, és keresem. Jézus Krisztus készült az ő órájára. És méghozzá úgy készült, hogy az igét tanulmányozta. Ugye erre mondja itt a János 17-ben, hogy szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Tehát, ha bekerül az ige, ha bensővé válik az ige, ha megesszük azt az igét, az én beszédem lélek és élet, vagy az én testem étel és a vérem ital, tehát folyamatosan erre utal, akkor fogjuk tudni az Isten akaratát betölteni. Nézzük meg még tovább ezt az ézsaiási igét. Tehát a 8. verstől olvasom. Közel van, aki engem megigazít, ki perel én velem. Álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám. Íme az Úristen megsegít engem. Kicsoda kárhoztatna engem. Íme mindnyájan, mint ruha megavulnak, moly emészti meg őket. Kiféli közületek az Urat, szólít meg most bennünket. Kiféli közületek az Urat, és kihallgat az ő szolgája szavára. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényessége néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ez az igének a feladata a mi életünkben. Hogy megerősítse úgy a hitünket, hogy ne a mi érzéseinkre, véleményünkre, ne a mi ingatag lényünkre alapozzunk, hanem kősziklára alapozzunk. És azt mondja, hogy gyakorlatilag, ha ezt tesszük, akkor nem bukhatunk el soha. Ez egy óriási ígéret a Bibliában. Egy hónappal ezelőtt kitöltettem a gyülekezet egy részével, akik délután itt voltak, egy kérdőívet. 19-en töltöttétek ki. Ez a kérdőív a lelki megújulásról szólt, ha emlékeztek rá, aki itt volt. Ugye 6-7 kérdés volt ebben a kérdőívben. Olyan kérdések például, hogy mit tartasz ugye a személyes lelki megújulásodban lényegesen fontosnak. És akkor a legnagyobb szavazatokat a bibliaolvasás, az ige tanulmányozás kapta. Tehát ez egy fontos dolog. És a következő kérdés azzal foglalkozott, hogy mik a te személyes lelki életednek az erősségei, és mik a személyes lelki életednek a gyengeségei. És szerinted melyik volt az egyik leggyengébb rész a lelki élet, szerintetek, a lelki életünknek? Az ige kutatás. Tehát miközben vágyik mindenki arra, hogy igen, az ige kutatásban erős legyek, de legtöbben azt írták, hogy az ige kutatás ban szeretnének fejlődni, meg hát úgy érzik, hogy az nem annyira erős. Feltettem olyan kérdést is, ami arra vonatkozott, hogy a közösségnek mire van leginkább szüksége, és ott például az önvizsgálati kiscsoportok és az istentisztelet volt a legnagyobb arányban preferált, tehát amit a legtöbben fontosnak tartotok. Ugye önvizsgálati kiscsoport alatt azt értjük, amikor úgy olvassuk a Bibliát, hogy tényleg magunk számára megértsük az igét. És maga az Isten tisztelet is hát egy olyan hely, ahol ugye az igével foglalkozunk. Elnézést kérek most azoktól, akik nem mindig vannak itt, mert most egy olyan személyes kérdést teszek fel a gyülekezetnek, ami engem érdekel, és szerintem sokat mond. Emlékeztek-e arra, hogy ki milyen igehirdetők voltak az elmúlt negyed évben, tehát januártól kezdve itt? Név szerint. Nem kell sorrendben, csak hogy emlékeztek-e, hogy kik jártak erre, igehirdetők? Én is itt voltam, igen. Stramszki István, Bella Géza, Balázs Laci, Éva, igen, Horváth Sándorné Pötyike, mondjuk. Mondjuk Horváth Sándorné Pötyike miről beszélt? Ne haragudjatok, most ez ilyen direktben. Volt, aki nem volt itt. Miről beszélt? Mi volt az alapige? Gyakorlati kereszténységről beszélt valamit? Igen. A döntés, igen. Visszalapoztál. De jegyzetelsz. Jó. Igen. Döntés. Bella Géza? Most én előnyben vagyok, mert tegnap az úton hazafelé meghallgattam ezeket. Igen. Megszentelődés. És ott is a döntésről ugye szó volt. Volt egy nagyon érdekes gondolat például, amikor azt mondta, hogy van, aki megtér, de nem születik újjá. Tehát, hogy megérti az Isten szeretetét, de nem találkozik az Isten szeretetével, és valami miatt nem engedi meg, hogy az Isten igazából úgy felruházza, mint a tékozló fiút felruházta ruhával, sarúval, gyűrűvel, ugye? Így van. Na, csak azért mondom, hogy mondjuk ige hirdetőként készülünk, Éva is megmondhatja, készülünk az ige hirdetésre. Igéket válogatunk, gondolkodunk, elmondjuk, és nem mindenki, és nem mindig emlékezik rá. Ugye? Tehát ez olyan, hogy az ember persze szeretne emlékezni, de nem elég az, hogy én most ezt meghallgattam, és értem, és egyet értek vele. Ugye? Mert hogyha ez nem épül be, nem válik belsővé, és nem ismerem meg azokat az egyszerű módszereket, nem bonyolult, egyszerű módszereket, amik belsővé teszik ezt, akkor sajnos elillan. Hiába volt jó gondolat, hiszen teli van a fejünk az élet zajával. Ugye most is úgy lesz, majd Imre is tudja, hogy amikor befejezem ezt az igehirdetést, egy percig csendben maradunk, ugye? Imádkozunk magunkban, hogy az Isten akkor most szólítson meg bennünket ezzel, meg ne felejtsük el azt, amit hallottunk, ugye? De egy lényeges dolog lenne, amit mondjuk Illinél is láttunk most, hogy fogok egy füzetet, vagy hazamegyek, és mint a bérelbeliek, ugye, ellenőrzöm, hogy így vannak-e ezek a dolgok, ugye Pál apostolt is ellenőrizték a Béreában lakozó keresztény hívek, és amikor elkezdem a magam számára kutatni az igét, na akkor kezd el belsővé válni. Tehát különbség van a között, hogy olvasom a Bibliát, és az is nagyon jó. És az is nagyon jó, hogy fogom, és elolvasom, és hagyom, hogy hasson rám imádsággal. De egy másik tevékenység, alapvetően másik tevékenység, amikor fogom az igét, és kutatom. Itt van az én igeolvasó füzetem, ezt direkt elhoztam. Én ezt úgy vezetem, hogy tartalomjegyzék van az elején, számozom az oldalakat. Nekem azért jó egyébként, mert ige hirdetőként nem rossz, hogy ezzel már foglalkoztam, és akkor mire gondoltam akkor, meg mire jutottam el, meg mire vezetett el a Szentlélek. Tehát ez nagyon fontos dolog. Ugye, hogy indult az egész adventizmus, és ki volt az, aki az első advent hirdető volt? Ugye William Millernek hívták ezt az embert, abban az időben, amikor végre először a középkor után Biblia került az emberek kezébe. Ugye megalakult 1801-ben a brit és külföldi bibliatársulat, és millió számra kezdték ontani a bibliákat. És ugye először Európában kezdtek el emberek bibliát kutatni, és megtörtént az 1820-as években, tehát 200 évvel ezelőtt az európai adventébredés. Például kevesen tudják azt, hogy Clark Ádám, aki a Lánchidat építette, ő egy biblia tanulmányozó munkás csoportot hozott, és Budapesten biblia köröket alapítottak. És az emberek végre maguk kezdték elolvasni a Bibliát, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a reformációnak az egyik vívmánya, hogy az emberek saját nyelvükön olvashatták a Bibliát, és arra tanították a lelkészek az embereket, hogy olvassátok, ti magatok. Ez ugye egy nagyon veszélyes dolog, hogy az emberek kezükbe veszik a Bibliát, mert akárhogy lehet azt értelmezni, ugye? És akkor mi lesz abból? Hát természetesen van kockázata is, de előnye, meg az, hogy egy személyes hitélet kerekedik belőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy olvassuk személyesen. Na és William Miller elolvasta a Bibliát. És érezte, hogy ebben nagyon nagy mélységek vannak, de ő ezt még nem érti teljesen. És elkezdte kutatni a Bibliát. És kialakította a Biblia tanulmányozó módszereket. Mert ugye tényleg ez jogos, hogy nem akárhogy lehet. Ez egy tudomány. Ez érteni kell. De ez nem csak a papok titka, és ez egy nagy hazugság, hogy ezt csak a beavatottak tudhatják. Hát legyél beavatott. Jézus Krisztus mindig, amikor hozzájött a kérdéssel, mit kérdezett? Hogy van megírva, mint olvasod? Tehát Jézusnak ezt nem mi találjuk ki, protestánsok. Jézus azt mondja, hogy menj vissza az igéhez. Teljesen mindegy, azt mondja Pál apostol a Galata levél első fejezetében, ha mennyből jövő angyal hirdet mást, akkor se higgyél neki. Tehát, hogy alakuljon ki az, hogy neked személyes meggyőződésed van, elveid vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És Miller kialakította azokat a módszereket. Én most angolul fogom kitenni, mert nem volt módomban lefordítani. Magam számára lefordítottam, de majd a kenyai testvéreink is tudják olvasni. Millernek a Biblia olvasó alapelvei, jó? Angolul. Ezt kiteszem oda a plakátra. Szóval milyen alapelveket fogalmazott meg William Miller, amik nagyon fontosak, hogy megértsük az igét. Az egyik az, Bibliában nincs tévedés. Bibliában nincs ellentmondás. Tehát a Biblia nem olyan, hogy ez nekem tetszik, az nem tetszik. Ez nem az zöldséges. Ugye, hogy ezt szeretem, azt nem szeretem. Mindegyikre szükségem van. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Hát azért ez elég nagy kihívás. Ezt hogy gondolta Jézus, hogy minden igével? Hát itt van a Biblia, ezt lehet minden nap minden igével élni? Vagy ezt hogy értette? Így van. Tehát ahhoz, hogy tudd, hogy miről van szó, folyamatosan olvasnod kell, hogy megértsed a mélységeit, és megértsed az összefüggéseit. Így van. Így van. Tehát én azt mondom, hogy nem kell sokat olvasni a Bibliát, csak mindig. Tehát, hogy egy részt nem feltétlenül kell nagyon-nagyon tehát nem kell nagy léptekbe menni, csak egyrészt a lehető legnagyobb figyelemmel olvassuk. Na, aztán egy másik alapelv. Nincs kihagyható a Bibliából. Ugye a Biblia elején, meg a végén van egy-egy ilyen védő törvény, Mózes 5. könyve 4. fejezet 2. vers, illetve Jelenések könyve legvégén a 22. fejezetben, hogy nem lehet kihagyni belőle, és nem lehet hozzátenni. Nem lehet felülírni. hogy ú, hát ez most már elavult, mi most már másképp gondoljuk, ugye? Ezek az egyházi hagyományok. Hogy hát ja, benne van a Bibliában, de hát most már túlhalad. Most már a mai modernkor, az most már másképp gondolja. Hát ez az, ami nem igaz a Bibliára. A Biblia Isten örök szava nem változik. Elmúlnak emberek, elmúlik a világ, de az ige megmarad. Ugye ezt olvassuk Ézsaiás könyvében. Tehát ez hihetetlenül fontos. Nagyon-nagyon látnunk kell. Tehát nem lehet belemagyarázni dolgokat. Nem lehet azt mondani, hogy hát most mi úgy gondoljuk. Ugye van egy nagyon szép irodalmi megközelítés, hogy a szerző hozza a gondolatot, és az olvasó a magyarázatot. Hát ez lehet, hogy irodalmi műveknél ez még működik, de a Bibliánál nem. Itt a szerző hozza a magyarázatot, tehát a Biblia önmagát magyarázza. Nem úgy van, hogy egy igét kiemelek, hanem igét igével magyarázok. Lehet, hogy ez most úgy mindenkinek teljesen egyértelmű, de pont ez a lényeg, hogy ezeket érdemes átismételni újra, mert hogy egy dolog, hogy tudjuk, és egy másik dolog, hogy hogyan használjuk, hogy alkalmazzuk-e. Ugye? Aztán, ugye proféciákat kezdett el Miller magyarázni. Azt mondta, hogy igen, vannak a Bibliában jelképek, de egy, a Biblia megmagyarázza a saját jelképeit, tehát meg kell találni benne, hogy hol azonosítja be a jelképet. Kettő, nem minden jelképes. És ami nem jelképes szövegkörnyezetben van, tehát nem jelképeket alkalmaz, azt nem lehet jelképesen használni. Tehát amikor az Isten azt mondja, bocsánat, 6 nap alatt teremtettem a világot, 6 reggel, 6 este, nem lehet 6 korszakot oda mondani. Nem lehet, hogy ezt mi így gondoljuk, csak nem így van. Tehát egy dolog, hogy emberek mit találnak ki, és hogy mit mond maga az Isten. Ugye? Aztán egy másik nagyon fontos alapelv, János evangéliuma 7. fejezet 17. versében, ugye Jézus ezt fogalmazza meg, és ez is egy nagyon fontos dolog. Azt mondja Jézus a János 7.17-ben, ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy magamtól szólok. Hogyan ismerhetem meg? Ha valaki cselekedni akarja az akaratát, akkor fogja megismerni. Tehát lehet kulturális célból is olvasni a Bibliát, hogy de szép, meg lehet úgy is, hogy az Isten mit akar az én életemmel. Milyen jó lenne, ha az Isten akarata beleszövődne az én életembe. Áthatná, mint a kovász a tésztát. És ha ezzel az igénnyel olvasom, na akkor meg fogom érteni. Ugye egy másik nagyon fontos alapelv az, hogy Isten nem fog világosságot adni neked, hogyha az előző világosságot, amit kaptál, nem éled meg. Ez olyan, mint hogy a gyomrod is megtelik, és ha nem továbbítja az ételt a beleid felé, akkor nem fogsz tudni többet enni, kész, betelsz. Tehát ez egy törvényszerűség. Ezek nagyon-nagyon fontos elvek. Nem fogsz új világosságot kapni. Ezért nagyon fontos, hogy ugye igehirdetés, hallom az igehirdetést, vagy olvasok valamit, hogy ugye ma már az ember memóriája nem olyan végtelen. Régen nagyon jó memóriája volt az embereknek, ma már nem annyira. Bár szerintem, ha tudjuk, akkor memorizáljuk az igét, mert az nagyon-nagyon sokat segít. De éppen ezért fontos, hogy szisztematikusan kutassuk a Szentírást. Most szeretnék ilyen 5 elvet elmondani, amik segítenek, hogy kutassuk az igét. Egyrészt úgy olvassam, hogy tudjam, egyrészt imádkozzam érte, másrészt tudjam, hogy az Isten meg akar szólítani engem. Tehát ez egy kiemelt pillanat, Istennel beszéltek. Mi az, ami kiemelkedik a szövegből? Második, miről szól, amit olvasok? Ugye nagyon érdekes, hogy egy dolog érteni, de amikor el akarom mondani, akkor mintha nem tudnám, nem áll össze. Ezért jó elmondani. Én azt javaslom mindenkinek, hogy rövid prédikációkat tartsatok magatoknak egy igéről. Mi az, ami tetszik nekem ebben az igében? Mi szólít meg? Mondd el, hangosan, 3 percben. Nem kell bonyolítani. De ezzel fejlesztjük azt, hogy egyrészt másnak is el tudjuk mondani, mit akarunk, meg magunk számára is megértsük. Mi az, amit nem értek? Ugye az másik nagy biblia magyarázó elv, megint Jézus fektette le, amikor Sátán megkísértette, hogy kiemelt valamit a Bibliából, azt mondta Jézus, hogy viszont megvan írva. Tehát, hogy rendben, hogy egy igét így értelmezel, de a többi ige fényében lehet igazából megérteni, mit mond az ige. Mik a párhuzamos igék? A könyvön belül, az új szövetségen belül, az egész Biblián belül próbáljuk meg, mint a káposztának a héját így lefejteni. És a legfontosabb, ugye, amit mondtam is az elején, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság, hogy a megszentelődés, a megváltozás, a jellemváltozás, mit akar nekem Isten mondani? Miben szólít meg? Velem most mi a helyzet? Mi a feladatom az igével? Mert nekem van feladatom az igével, vagy az igének velem. És itt kezdődik a kutatás, hogy ráharapok valamire, hogy emberek, nekem ez probléma. Én mondjuk szorongok. Ettől, attól. Miért szorongok? Hát ha itt az Isten, ha azt mondjuk, hogy ő mindennél hatalmasabb, akkor most mi a baj vele? Vagy van egy aranyos bibliai, vagy ilyen kis történet, ezt hagyd meséljem el, ugye a gyerekek igazán figyelnek, és ilyen gyerek istentisztelet után a gyerek ott marad elől, és hallgatja a felnőtt igehirdetést, szülő nagyon örül, hogy ó, hát az én gyerekem mennyire figyelmes, és utána a gyerek kérdez, mert a gyereknek ugye tiszta még a lelke, meg éles az esze, és azt mondja, anyuci, ugye arról beszélt a prédikátor bácsi, hogy Isten bennünk van. Ja, igen, kislányom, igen, igen, arról beszélt. És arról is beszélt, hogy Isten nagyobb nálunk. Igen, milyen jó, megjegyezted. Te anya, figyelj, ha bennünk van és nagyobb nálunk, akkor ki is kell, hogy látszódjunk belőlünk, nem? Valahogy meg kéne látszódni. De hát ez a lényeg, nem? Hogy valamilyen szinten az Isten megjelenjen bennünk. Ugyanez a bibliakörök, vagy biblia tanulmányozás. Nem arról kell beszélni, hogy mi mit tudunk a Bibliában, nagyon jól tudjuk. Mi mit éltünk meg? Miben szólított meg az Isten? Amikor megpróbáltam, hogy tényleg megértettem azt, hogy ó, hát nem kell semmitől félni, tényleg nem féltem semmitől? Vagy ha féltem, akkor mi a baj? Tehát itt kezdődik a munka az Istennel. Itt kezdem hagyni, hogy az Isten végre megszólítson és átformáljon engem. Mert ugye ezt tudjuk, hogy a Szentlélek megfedi a világot bűn, igazság és ítélet szempontjából. Ugye? Tehát az Isten igenis szembesíteni akar, de erőt is ad, hogy megváltozzunk. Ugye van egy óriási ige zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse a következőképpen szól. Azt mondja, mert az Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek, és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hihetetlen, nem? Pontosan elválasztja a jót a rosszot. Pontosan oda hasít, ahol én tapadok a bűnhöz, a gonoszsághoz, az önzéshez. És gyógyít. Tehát az ige gyógyít, az ige megszabadít. És Millernek az utolsó ilyen elve az az, ami a legfontosabb, hogy higgy az Isten igéjében. Higgy, hogy az Isten beteljesíti rajtad az igét, hogy az Isten szeret téged, és az Isten véghez viszi minden akaratát. Még a parancsolatok is ígéretek. Mert ugye Isten azért parancsol valamit, 10 parancsolat is, nem csak azt mondja, hogy ne ölj, hanem hogy nem fogsz ölni, sőt életet fogsz adni, ugye? Hát ezt ígéri az Isten, és hogy ledönt minden akadályt. A kérdőív, amit ugye feltettem, az utolsó kérdés, hogy mire van a közösségnek a legnagyobb szüksége, itt az őszinteség szinte mindenkinél előfordult. Őszinte, tiszteletteljes légkör, őszinte, önzetlen szeretet, meghitt bizalmi légkör. Mikor alakul ki bizalmi légkör egy közösségben, ha őszinteség van? Ha merünk egymással egyenesek lenni, ha nem félünk attól, jaj, A másik most olyat mond, ami engem megsért. Ha az ige engem megfed, ha én odaállok az Isten elé, és vállalom azt, hogy ilyen vagyok, jobb előbb, mint később, hogy kiderüljön, akkor nem kell félnem emberektől. Akkor nem kell félnem az embertársamtól. De akkor tisztelni is fogom a másikat, mert tudom, hogy mit jelent megfedve lenni, tehát nem fogom az igével fejbe vágni, hanem egyszerűen arra fogom az igét használni, hogy magamat fedjen meg. És ugye a régi adventisták is sok mindenben nem értettek egyet. Például, hogy kell szombatot ünnepelni. Igen, de összejöttek, elmondták egymásnak, hogy miben nem értenek egyet, imádkoztak együtt, hazamentek, és mindenki őszintén kérte az Istent, hogy Uram, mutasd meg, így van, nem így van, én miért nem értek egyet, ezzel hogy vagyok. És közösségek alakultak. Az ige a legerősebb kötőanyag a közösség kövei között. És befejezésül, hagy olvassak el egy óriási ígéretet, ami megvalósult már gyakorlatilag abban az időben, a 19. században az advent hívők között. Ézsaiás könyve 9. fejezetének az első 7 versét szeretném elolvasni befejezésképpen. Tehát Ézsaiás 9. első 7 verse. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod a népet, nagy örömet szerzel nekik, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert a terhes igáját és háta vesszejét, és az ő nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja, és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának és békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme fogja művelni ezt. Én ezt kívánom nektek, ennek az igének a beteljesedését, mert az Isten felelősséget vállal az igéért. És azt mondja, hogy ahol igazság, őszinteség, mindenkinek a célja, ott egység lesz. Jó Isten áldja meg számunkra az igét. Amen.
Nagyon szépen köszönjük lelkészünknek ezt a jó útra valót. Vigyétek magatokkal. Amen. Most Isten tiszteletünk végén a 69-es számú éneket énekeljük majd. Az első verszakot, és ima után majd a második verszakát.
Imádkozzunk. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük szépen, hogy mi az igével élő kapcsolatban lehetünk, és az ige élő kapcsolatban van velünk. Kérjük, Urunk, a te szent lelkedet, hogy nyisd meg a mi fülünket is, nyisd meg a mi szemünket is. És köszönjük neked, Istenünk, azokat a gondolatokat, amiket adtál, és azért könyörgünk, hogy ez most ne vesszen el, hanem megnyitva az igét, valóban be tudjuk építeni, meg tudjuk erősíteni ezeket a gondolatokat. Hálásak vagyunk, Istenünk, azért, hogy te tudod a módját, hogyan cselekedjed ezt meg a mi életünkben. Könyörgünk, Istenünk, áld meg a mai napunkat, add, hogy legyen időnk, mert tudjuk, hogy sokszor a rohanás és a zaj, a külső körülmények és a mi gondolataink elhomályosítják a te szavadat. Pedig a te szavad az, ami örök, ami megmarad. És ezért kérjük, Urunk, hogy cselekedjél, cselekedd meg a te igédet a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged ezért. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Befejezésül Péter apostol gondolatait szeretném olvasni Péter első levele második fejezetéből. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli testvéri szeretetre tisztítsátok meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad mindörökké. Amen.
Amen.